Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mai alkalommal Németországba fogunk ellátogatni, illetve megvizsgáljuk a német-magyar kapcsolatok alakulását a döntően 1945-t követően. De még mielőtt rátérnénk a mai műsorra, hál' Istennek most már azt tudjuk mondani, hogy a szokásos hallgatói kérdésekre megpróbálunk válaszolni. Először is András kérdezi Miskolcról. Adásunkat meghallgatva fogalmazódott meg a kérdésem a sport, azon belül pedig a labdarúgással kapcsolatban. Nem terveznek el ezzel foglalkozó adást vagy beszélgetést, hiszen mégis ez egy fontos eszköz volt a kommunista propaganda számára az ország külső megjelenítésében. Hát ez a téma, kedves András, számunkra is, legfőképpen, ha lehet ennyi személyes gondolatot, szállat belevinni, számomra is érdekes, de ez most ebben az adásmenetben, ebben az elkövetkező időszakban, ez most csak lehetséges témaként merült fel. Jelen állás szerint, a terveink szerint nem szerepel ez most, ennek a tárgyalása, de addig is nagyon nagy szeretettel és bizalommal ajánlom, illetve ajánljuk önnek, illetve önöknek, kedves hallgatóknak egy régebbi kerekasztal beszélgetésünket, amelynek címe Sikerek és kudarcok, sportdiplomácia a hidegháború éveiben.
Folytatnám a hallgatói kérdésekre adott válaszokat. Budapestről Márton kérdezte tőlünk, hogy milyen időközönként lesznek az adások, esetleg nem lehetne előre megkapni a programot, akár egy tervezetet. Abszolút jogos a kérdés, nagyon szépen köszönjük, hogy feltette. De azért nem tettük fel az adástervet, mert sajnos semmi nincs kőbevésbe, és a témák, a meghívott vendégek személye ilyen-olyanokból változhat. Innen biztos, hogy a feltüntetett menetrend lesz a végleges, úgyhogy ezért elnézést kérünk, de igyekszünk a menetrendet tartani, amit kitaláltunk. Gábor Sopronból kérdezte, hogy soproniként nagyon örültem, hogy soproni volt egyik megszólaltatottjuk az elmúlt adásban. Viszont hiányoltam, mert érdekes lett volna szerintem a Gorenje turizmus időszakáról néhány szót szólni. Jellemző volt a magyar-osztrák viszonyrendszerben. Nagyon szépen köszönjük az észrevételeket, igyekszünk minden adásban a lehető legtöbb és érdeklődésre számot tartó témát megemlíteni. Most erre nem került sor, az adásidő nagyon nagy lett volna. Azonban bizonyosan lesz még olyan adás, amelyben a magyar-osztrák kapcsolatokat vizsgáljuk, és akkor igyekszünk erre a témára is kitérni, ha a lehetőségek engedik. Nagyon szépen köszönjük.
Az előbb említettem, a német-magyar relációt fogjuk megvizsgálni, ezt a kérdést fogjuk körbejárni, illetve Németországgal, Németország történetével fogunk foglalkozni. Az 1945-es egészen jelentős időpontot követően, második világháborút követően. És ha már a futball is szóba került, engedjétek meg, hogy a Berni csodáról kérdezzelek benneteket. Természetesen nem arról, hogy ki hányadik percben rúgta a gólokat, és milyen volt a német, illetve a magyar válogatottnak a felállása, hanem ez a német siker a magyar válogatott ellen, nem is akármilyen magyar válogatott ellen, ez milyen hatással volt 1945, és ezt hangsúlyozom, 45 után a német identitásra, a német önazonosságra.
Hadd mutassam be a mai podcastunk beszélgető társait. András Schmidt Schweitzert, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársát, és Szilágyi Gábort, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársát. Mai beszélgetésünket Andreides Gábor, illetve jó magam, Madarász Anita tartjuk, és át is adnám a szót kedves vendégeinknek.
Kezdeném én a berni kérdésre a választ. Ez szerintem egy elképesztően nagy hatással volt mindarra, amit a nyugatnémetek gondolhattak önmagukról. Ennek azt hiszem, hogy még nagyobb volt a hatása, mint nálunk az évszázad mérkőzésének, a londoni 6-3-nak. Miért gondolom ezt? Az 50-es években, 50-es évek közepén mondjuk így, az NSZK-ban szociológusok felmérést készítettek mindenek előtt az ifjúság köreiben, amiből az jött ki, hogy az akkori felnövekvő fiatal generáció számára ilyen fogalmak, mint nemzet vagy haza, tehát elég egyszerűek alapjáraton, de az volt a válasz, hogy az derült ki a felmérésből, hogy ezek a fogalmak számukra, így mondták, nem megélhető fogalmak. Tehát nem tudtak igazán mit kezdeni vele a saját életükben, hétköznapjaikban. ugye egy olyan országban éltek, ami tényleg létezett, de mindenki azt mondta, hogy jogilag nem ez az ő hazájuk, jogilag nem ehhez a nemzethez tartoznak, hanem az egységes némethez. És ők nem is NSZK-snak érezték magukat, nem nyugat-németnek, hanem alapvetően németnek. De hogy mit jelentett akkor németnek lenni, erre konkrétan nem volt recept, tehát ezt nem lehetett formába önteni, nem lehetett úgy megfogalmazni. Erre ez a tényező, hogy mi azok vagyunk, akik nem voltak favoritok, de megmutatták a világnak, hogy itt vagyunk, és ezt tudjuk letenni az asztalra, ez egy elképesztően nagy identitásképző, vagy pótidentitásképző elem volt. Most arról nem is beszélve, hogy ha jól tudom, akkor a Le Monde, a berni döntő másnapján azzal a szalagcímmel jelent meg, hogy Achtung Europa, tehát Európa vigyáz, ugye Thomas Mann Hitler ellenes kiáltványának a címét idézve. És nem valószínű, hogy ha Magyarország nyert volna, akkor a magyarok nyilaitól ments meg uram minket jelent volna meg a Le Monde cím oldalán.
Mindenképpen ennek a foci eredménynek nagy jelentősége volt az identitással kapcsolatban. Ez kétségtelen, mert hát előtte mi volt szinte semmilyen esemény, ahol a németek győztek volna ebben az időszakban. Itt most az 50-es évek közepén vagyunk, és szeretnék egy más tényezőre felhívni a figyelmet, mert akkor indult a nyugat-német gazdasági csoda. És gondolom, ennek a csodának, úgynevezett csodának, szerintem lehet, hogy fontosabb a szerepe, mint a foci. Ez az esemény, oké, az megvolt, de ez nem, szerintem ennek nem volt olyan nagyon hosszú távra hatása. A német gazdasági csoda viszont véleményem szerint nagyon intenzíven befolyásolta a német identitást, illetve a nyugat-német identitást, ha azt lehet mondani. Mert ez egy stabil tényező, ami 20-30 éven keresztül maradt. És erre mindig lehetett hivatkozni. A második világháború utáni pusztítások után milyen szépen tudtunk újra felépíteni azt az országot, és így találtunk most egy új helyet Európában, ami egy nagyon szolid gazdasági alapon fekszik.
Engem nagyon érdekel az identitás, az önazonossága, a saját kutatási területemen is elhangzott, hogy hatással volt a német gazdasági csoda, illetve előtte, ugye beszéltünk a berni csodáról, hogy az NSZK, a nyugat-német önazonosságra, tehát hogy az 50-es években megfigyelhető-e, vagy tévedek, hogy kialakuló félben van nagyon-nagyon halkan egy nyugat-német identitás, és van egy kelet-német identitás? Tehát a kettő között van különbség?
Látom, ez egy nagyon jó kérdés lett, így elgondolkodtunk.
Az egy jó kérdés. Szerintem egy kelet-német identitást én nem tudom elképzelni, hogy ilyesmi alakult volna ki, mert
hát ekkor minden, biztosan nem.
És hát tudták a kelet-németek, hogy ott vannak az oroszok, nekik nincs igazi önálló állam. A Nyugat-Németországban az egy kicsit más volt, mert ott volt egy Adenauer. És Adenauernak az erős antikommunizmusa valószínűleg is ezzel függött össze, hogy identitást csinálunk. Van egy tiszta ellenségkép, és így szerintem valahogyan egy nyugat-német identitást alakult ki ezzel a gazdasági tényezővel együtt.
Ez a gazdasági tényező, ez megítélésetek szerint a nyugat-német gazdasági csoda hatása az identitásra, ez egy picit hasonlítható, vagy tévedek, nem tudom, mi fölteszem a kérdést, az olaszok tekintetében érzékelhető Made in Italy helyzetre? Tehát, ahol...
Szerintem ez még erősebb. Az olasz államot nem vágták ketté a háború után, tehát ennek egy még nagyobb szerepe van szerintem.
Gondolom is látványosabb volt ez a német gazdasági csoda, mint az olasz. Mondjuk nem jöttek az olasz fejlemények, de úgy gondolom, hogy ez mégis intenzívebb volt.
Nagyon jó, hogy elhangzott ez a látványos szó, mert eddig mindig a német identitásról beszéltünk, német szempontból. Tehát, hogy a propaganda szempontjából ez hogyan nézett ki, a Berni csoda, a gazdasági csoda. Ugye a britek a propagandát ilyen nemzeti önreklámként apostrofálták, de hogy a külvilág számára ez hogyan nézett ki, tehát hogyan csapódott le? Voltak erről sajtóanyagok, bármi, tehát hogy erről mit lehet tudni? Hogy ez tényleg ilyen nagyon nagy esemény volt a németek szempontján túl is? Vagy ez inkább a németeknek volt?
Ez a németeknek mindenképpen. Mindenki más Európában azt hiszem, hogy nagyon ambivalensen viszonyult ehhez. Tehát a sikert azt nyilván kétségbe vonni nem tudták, de hogy mi lesz ennek a kifutása a két világháborúval a hátuk mögött. Egyszerűsítsük le a képletet, tehát az csapódott le, hogy mind a kettőt a németek kezdték el, mind a kettőt elveszítették, de megint itt vannak. Már megint velük kell szenvedni. Tehát nagyjából ez a kettősség. Ez a nem lehet nélkülük, de lehet-e velük? Uh-huh. Ez volt ami meghatározó, hogyha a propagandára akarjuk ezt lefordítani, akkor nagyon gondolkodni kell, hogy mit beszélünk, vagy miről beszélünk, hogyha propagandáról beszélünk, mert nyilván nagyon direkt eszközöket éppen, hogy a náci múlt miatt a németek nem engedhettek persze meg maguknak, uh-huh, tehát nekik mesterségesen szerénykedni kellett, mesterségesen vissza kellett fogni önmagukat, és maximum, mit tudom én, európai. Tehát az integrációkba való, jó, most nem akarok, tehát akkori kabarékban ez benne volt, hogy hát igen, ma európaiban kell gondolkodni, régebben ezt úgy mondtuk nagy német. Tehát ez nagyon kiforratlan, és kérdés volt, hogy ki mit ért alatta, de ezt mindenki tisztában volt vele, hogy ezt túlhajtani nem szabad. Tehát ez a legyünk büszkék bizonyos keretek között az elért eredményekre, beszéljenek azok helyettünk. Uh-huh. Nagyjából ennyiben.
Uh-huh. 55-ben 10 éve volt vége a háborúnak, és szerintem Franciaországban biztos kezdtek újra félni, hogy itt újra, megint jön egy német nép, ami szám szerint több. Gazdasági potenciáljára nézve is nagyobb. A közvetlen szomszéd, nagyon sok rossz tapasztalatunk van. Most az amerikai biztos másképpen gondolkodott annak idején, 55-ben, mert hát messze volt ez a háború. Hát nem volt közvetlen történelmi tapasztalat, mint a franciáknak. És gondolom, az amerikaiak inkább ilyen hideg háború dimenziókban gondolkodtak, és náluk mindig benne volt az, hogy hogyan lehet ezt a német, nyugat-német potenciális beépíteni a kelet-nyugat konfrontációba. Hogyan lehet kihasználni ezt a német ipar, német gazdaságnak az ereje ebben a harcban.
Még mielőtt a bilaterális magyar-német viszonyrendszerre, vagy kérdésre, történelemre rátérnénk, egy kérdést föltenni. Hogyan látjátok a francia-német viszonyt az 50-es évektől? Meddig érvényes az a Le Monde címlap, hogy Achtung Európa, és mikortól kezd kicsit javulni a helyzet?
Azt hiszem, hogy távlatosan nézve nem volt ez sokáig. Tehát talán már az 50-es évek második felére azt mondom, hogy ez változott. Ebben nagyon fontos szerepe van a Charles de Gaulle és Konrad Adenauer között kialakult nagyon intenzív kapcsolatnak, ami lecsapódott a két állam közötti viszonyban is, és a két társadalom közötti viszonyban is egyre inkább. Tehát amikor de Gaulle a Bonni városházáról németül élteti a német népet, meg amikor beindul a különböző üdülési programok, vagy tehát családok egymást meglátogathatják, levelezési kapcsolat alakul ki, akkor igen, hát a németek, hát azokban nem lehet bízni, vagy a franciák azok ilyenek, olyanok, na de akikkel mi, azok azért mégis rendesebb emberek, stb. Úgyhogy valami hosszú távon itt kialakul. Politikailag érdekes, hogy a legintenzívebb az itt éppen az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, tehát amikor még nincs ez úgymond formalizálva, amikor az azóta nagyon sokat dicsért Elizé szerződést 63-ban aláírják, rögtön romlik a politikai kapcsolat a két állam között, mondjuk ez a de Gaulle-nak akkori Európában játszott szerepe, illetve az Egyesült Államok ezzel szembeni gyanúi negatív viszonyulása játszott közre, de ez egy kicsit más történet. Tehát ez már innen megindult a normalizálódás.
Adenauer a nyugdíjba ment, 63-ban nyugdíjba ment, úgymondván. Ennek biztos is volt szerepe ebben. És Mondjuk nem véletlen, hogy Bonn lett a főváros a Nyugat-Németországnak. Ez hát elég közel van Franciaországhoz, és szerintem az Adenauer-féle külpolitika nagyon Franciaország irányába nézett, nem csak az amerikaiakhoz, mert tudta, hogy ha ez a két állam nem kerül egy jó viszonyba, akkor Európának nincs jövője.
Térjünk is át a magyar-német kapcsolatokra is, mert az 50-es éveknél tartunk, akkor értelemszerűen 56-ra ki kellene térnünk, és ki is fogunk térni. De még mielőtt ezt megtesszük, azért pár mondatban összefoglalnátok nekünk azt, hogy 45-től 56-ig, tehát ilyen a magyar-német kapcsolatok, lehet-e tudni valamit, hogy milyen volt?
Most nyugat-németekről
beszélünk,
hát ez nagyjából egy kerek számmal lehet kifejezni, nulla.
Nulla.
Tehát teljesen ideológia dominált kép uralkodik nagyjából mindkét oldalon, hát idehaza az csúcsra járatott ellenpropaganda, tehát hogy ott mindenki fasiszta, ott semmi nem változott, azok a fő ellenségeink, pláne hogy ott vannak a idézőjelben a mi reakciósaink, a Hortista, mit a Nyilas, stb. Ugye, tehát a szitokszavak azok folytathatók a végtelenségig, tehát ez dominálja a képet.
Ez a kép, de van egy másik dolog, a gazdaság. A gazdaság az nem mindig képben van. 48-tól 49-ben már indulnak a gazdasági kapcsolatok Nyugat-Németország és Magyarország között. Nem nagy tételben, de alakult itt valami. Ezt a nyilvánosság nem vette észre. Nem is lett volna jó, mert nem se Magyarországon, se Nyugat-Németországban nem illett volna a képbe. Ha most itt az ellenféllel kereskedünk, ez nem egy jó dolog. De alakultak, 40-es évek végétől szépen lassan alakultak ezek a gazdasági kapcsolatok. És hát mondjuk 55-ig még mindig nem voltak nagyon komolyak, de egyrészt erre lehet visszavezetni, hogy voltak úgyis történelmi kapcsolatok, történelmi gazdasági kapcsolatok, és fontos, hogy itt egymást kiegészítették a gazdaságot egymást, mert hát Németországnak akkoriban nagyon kellettek a mezőgazdasági termékek. Magyarország számára viszont az ipari cikkek nagyon fontosak voltak. Úgyhogy volt itt közös érdek.
Tehát a gazdasági kényszerűség az sokszor felülírta a politikai.
Igen, mondjuk kulturális kapcsolat az abszolút nulla volt, az tény, és politikai szinten se, ez csak a 60-as években indult.
Akkor 56.
És a forradalom hogyan alakította ezt a nullát? Milyen irányban fordította? Milyen irányban indultak el a kapcsolatok a számegyenesen?
Ez is érdekes, hogy 56-ban csak nagyon röviden megszakították a gazdasági kapcsolatokat. Ez itt csak egy fél évről volt szó. Utána szépen lassan újra indult ez a gazdasági kapcsolat. Most politikai szinten természetesen ez az 56 a német politikában, hát nekik nagyon jókor jött, mondjuk így, mert itt lehetett mutatni, itt van a rossz kelet, és szerintem nem annyira a magyarok, vagy a magyar, hát magyar kormány ellen is, de főleg a szovjetek ellen ment a propaganda Németországban. Jó, Kádár kormány ellen is, de elsősorban szerintem a szovjetek ellen. Hát ketté kell osztani az egészet, mert itt egyrészt volt nagyon negatív Magyarország-Szovjetunió kép 56-tal kapcsolatban, de másrészt ezek a magyarok, akik menekültek, ezek hát nagyon pozitívan fogadták az NSZK-ban. Nem volt egy nagy szám egyébként, a 200 ezer ből csak 14 ezer magyar menekült ment az NSZK-ba.
Akik ott is maradtak.
Akik ott is maradtak, aha. Igen. Igen. De nagyon kevesen mentek vissza, szerintem pár százan.
Ez tényleg nem olyan egetvegően.
Ez kb. 7% az egész menekült hullámtól.
És többiek tovább mentek. Ment, férfiak, nők, gyerekek, tehát megoszlás, ez így családok, egyedülállók.
Az érdekes, hogy Itt nagyjából a fiatal férfiakról volt szó, és általában jól kiképzett fiatal férfik a család nélkül. Ez akkor nagyon fontos is volt az integráció miatt, mert ők nagyon gyorsan kaptak egy munkahelyet. Mm. És sokkal egyszerűbb egy fiatalt beintegrálni egy új munkavilágba, egy teljesen új országba, mint egy idősebbet, vagy egy egész családot. Ugye a német iparnak akkoriban az nagyon előnyes volt, hogy itt ez a réteg jött Magyarországról.
És így egyetemisták?
Egyetemisták is voltak bizonyos számban, és kicsivel régebben írtam egy cikket ezzel a címmel, hogy kiemelt bánásmód. Ez a kiemelt bánásmód az egyetemistáknál is látszott, mert nekik szervezték német kurzusokat, mert nagyon kevesen beszéltek németül, de rögtön, elvileg rögtön egy-két szemeszter késéssel tudtak folytatni a tanulmányait. Én most szám szerint nem tudom, de biztos több ez a emberről volt szó.
Mert pár dolog említése kerül, de végül is ennek az eredményes integrációnak így akkor összefoglalóan milyen okai voltak, hogy ez így tényleg sikerült megvalósítani?
Szerintem öt tényező van ebben az egészben. Az egyikről beszéltünk, hogy kis volt a szám. Hát 14 ez az ember, ez tényleg egy kis szám volt, ha összehasonlítjuk, hogy 7-8 millió a németek menekültek a volt keleti területekről, illetve, ha jól emlékszem, 56 decemberében még 150 ezer kelet-német volt ilyen átmeneti táborokban. Úgyhogy ez a 14, ez az egy kicsi szám volt, és egy kis számot természetesen egy kis szám az egy kisebb kihívás. A másik szempont, erről is beszéltünk, ez a szociológiai faktor, hogy tényleg főleg a fiatal férfiak jöttek, akik vagy szakmunkás vizsgával bírták, vagy már dolgoztak, vagy szakmai gyakorlattal jöttek. Fiatal férfi, ez még ebből a szempontból is érdekes, mert Németországban hiányoztak a fiatal férfiak a háború miatt. Ez is egy tényező, amit nem szabad elfelejteni. Szerintem a harmadik pont az, hogy egy különösen nagy szimpátia volt a magyar menekültekkel szembe irányába. És ennek a háttere végül az is, ennek a háttere természetesen ez az erős antikommunista légkör az Adenauer érában. És hát természetesen nem minden magyar, aki menekült, az szabadságharcos volt, de így szerepeltek. És hát még az édesapám is mesélte, amikor ő egyetemista volt 56-ban Münchenben, akkor itt nagy felvonulások csináltak a magyar szabadság harcosok érdekében. Vagy. Akkor szerintem van még egy faktor, ami fontos. Ezek a történelmi kulturális tényezők. Hát jó, voltak feszültségek a magyar-német történelemben, de ezt nem lehet összehasonlítani a német-lengyel vagy a német-cseh viszonnyal. Úgyhogy itt nem voltak igazi komoly történelmi traumák, mondjuk úgy.
Különösen Bajorországban lehetett ez nagyon élesen felfedezni, gondolom én, tehát hogy a bajor-magyar kapcsolatok a történelemben azok erősek voltak.
Ezek nagyon erősek voltak, hát van egy közös folyó, a Duna, ami egy tényező, természetesen rengeteg bajor kivándorolt Magyarországra. Mindig voltak nagyon intenzív gazdasági kapcsolatok a két ország között, és hát dinasztikus kapcsolatok is voltak, igen. Hát ezt mindenki igen. Ismeri.
Szóba került az előbb, néhány perccel ezelőtt, hogy hihetetlenül jó volt a megítélése, és nagyon nagy szimpátiával viseltetett a német nép a magyar menekültek, és magát a magyar forradalom iránt, vagy irányába. Kicsit ezt a kérdést tovább boncolgatva, a forradalom leverője iránt milyen vélemény alakult ki Németországban? Ez azért, el is mondom, hogy miért szeretném ezt föltenni, illetve miért így szeretném ezt föltenni, mert a 70-es évekre ez a vélemény megváltozik Nyugat-Németországban is.
Több dimenzió van. Egyrészt nyilván a sokat emlegetett ideológia az egyértelmű. Mm-hmm. Tehát az ugyanez, amit András itt elemzett, tehát ez az antikommunista gondolkodásmódba légkörbe tökéletesen beleillett, hogy hát egy csúnya kommunisták leverték, nem tudom, stb. Belső, tehát a politikán belül úgy néz ki, bár ez most nem német kormányzati tényezők, hanem az akkori ellenzéken belül vannak ilyen tendenciák 57-ben, hogy hát úgy látszik, hogy így gyorsan sikerül normalizálni a helyzetet, tehát próbáltak magyarokkal, magyar diplomatákkal Kelet-Németországon keresztül kapcsolatot kiépíteni, hát ha, ugye éppen azért megint csak visszacsatolnék arra, amit András mondott, hogy azért Magyarországgal kevesebb a vitás kérdés, mint akár a szovjetekkel, akár a lengyelekkel, akár a csehszlovákokkal. Tehát még így is, most ennek persze Nagy Imre kivégzése az gátat vetett. Tehát ott akkor megállt minden. És újragondolást azt nagyon áttételesen, most nem feltétlenül Kádárral, hanem a rezsimjével, az akkori Magyarországgal szemben, de nem csak Magyarországgal szemben, a berlini fal felhúzása hozott sokkal inkább, tehát ami mindenki számára Nyugat-Németországban megmutatta, hogy itt ezzel a realitással, hogy itt két német állam marad, és hogy nem fogjuk tudni a keletieket visszacsábítani belátható időn belül magukhoz, még ha eddig el is hitték volna ezeket a propagandisztikus szólamokat, az ennek gátat vetett. Tehát kiderült, hogy ezzel a jelenséggel, hogy Európa és benne Németország ketté marad osztva, ezzel számolni kell, tehát valahogy ezt meg kell oldani, vagy valahogy itt teremteni kell egy olyan lehetőséget, hogy azért végig viszonylag normális életet lehessen élni. És itt megint adódtak a dolgok, hogy hát akkor a szovjetekkel persze tárgyalni kell, de sok a probléma, a lengyelekkel sok a probléma, a csehszlovákokkal sok a probléma, akkor nézzük, hogy a többiekkel mit lehet. És ugye ez elég hosszan, de ugye 60-as évek folyamán kiderül, hogy a magyarokkal lehet valamit. Vannak érdekeik, amik mi meg tudunk, vissza tudok megint csatolni, amit András mondott, hogy ezek a gazdasági kapcsolatok, ezek vannak, tehát illetve föléleszthetők, pláne amikor Magyarországon is érdeklődés, fokozottabb érdeklődés tapasztalható ezek irányában, illetve a belső magyar reformok azok úgy csapódtak le, különösen azután, hogy ugye Csehszlovákiában katonai erővel leverték az úgynevezett prágai tavaszt, Magyarország maradt jóformán az, ahol egy eladhatóbb kép alakult ki a létező szocializmusról, tehát Magyarország egy ilyen csatorna tudott lenni, amin keresztül tárgyalni lehet akár a többiekkel. Aztán ez voltak ebbe tévhitek is, tehát látszott a 60-as évek végére, hogy Magyarország nem olyan erős, mint ahogy a keleti blokkon belül, mint ahogy a nyugatnémetek eleinte képzelték. Persze Romániával kapcsolatban is csalódtak, hogy a román külön út az milyen lehetőségekhez vezet, de így úgy kialakult egy olyan kép, hogy a magyarokon keresztül lehet valamit elérni. És ez segített abban, hogy a rezsim képe az sokkal elfogadottabb, netán már kvázi partnernek tekintett valami legyen.
Én most még visszatérném 56-ra, illetve erre az Adenauer korszakra, akkor 63-ig. Itt egyértelműen látni kell, hogy az Adenauer nem vette komolyan a szatellita országokat. Az Adenauer csak a Szovjetunióval foglalkozott, most a magas politikában. Nekik ezek a többi, ezek tényleg szatelliták voltak, amikkel nem is kell tárgyalni, mert Moszkvával kell tárgyalni, ott van a döntőközpont. A 63 után kezdett ez változni, főleg akkor 66, amikor ez a nagy koalíció jött, ahol már a szociáldemokraták benne voltak. 66 és 69 között látszik, hogy itt változik valami a német oldaltól, és hát 66-68-ban voltak a gazdasági reformok Magyarországon, mind a két országban változott valami. Ennek alapján lehetett jobban közelíteni, mint korábban.
Segítenétek nekem egy pillanatra?
Mond.
Megütötte a fülemet, amit mondtál, Gábor, egy gondolat, hogy a Berlin-fal felhúzásától már az illúzióval le kellett számolni, mert hogy a keletieket visszacsábítani magunkhoz nem. Ez mit jelentett?
Igen, kérdés, hogy ezt mennyire gondolták komolyan, de létezett egy úgynevezett mágnes elmélet. Az 50-es években ez vitatott, hogy éppen ki dolgozta ki, vagy ki nem. Azt hiszem, hogy éppen egy szociáldemokrata, Kurt Schumacher volt az, aki talán a legpregnánsabban ezt kifejtette. Tehát legyünk annyira sikeresek és annyira erősek itt nyugaton, hogy ne legyen más választása a keletieknek, mint hogy közelednek hozzánk, csatlakoznak a jövőben.
Igen,
hát ezt a Szovjetunió persze nem engedhette.
Mondjuk én nem 61-et mondanám, hanem 55-öt, mert akkor már nagyon látszott, hogy ez a bipoláris világrendszer itt Európában így fog maradni. Hát akkor integrálódott az NSK a NATO-ba. Ez egy nagyon fontos tényező szerintem. Szerintem a NDK is már nagyon örült, hogy már nem kell ettől félni, hogy a Stálin akar majd őket valami ok miatt elajándékozni, mert voltak ezek a Stálinféle tervek, szerintem máig vitatkoznak erről, hogy ez az egyesítés, ez mennyire komoly lett volna, mi lett volna az ellentétel. Szerintem ez az 55 itt a döntő időpont, ahol már látszik, hát NDK belépett a Varsói szerződésbe, akkor már nagyon világos volt, hogy ez a helyzet, ez a német kérdés most így fog kinézni a következő 100 évben, itt nem lesz semmi változás. És ennek alapján cselekedtek is a politikusok.
Jó, én kizárólag a látványos elem miatt, tehát hogy a berlini fal az, ami ezt látványosan demonstrálta, én egyébként elképzelhetőnek tartom, talán nem a politikában, de hogy léteztek olyanok, akik reménykedhettek abban, hogy talán ez a bipolaritás ez az NDK-ra nem vonatkozik, talán ez itt még lehet változtatni. Ez én azért emelem ki 61-et, mert akkor mutatkozott meg, hogy ezek a remények csalókák és illúzió az egész.
Mikor kezd az NSZK politikája érdemben változni a keleti országok irányában?
Nagyon hamar. Persze a kérdés, hogy mikor hoz sikereket. Tehát a változás az első körben már 1963-ra megtapasztalható. Most messzibről kell kezdeni. Ugye az NSZK, amióta van, hangsúlyozza magáról, hogy mint egyetlen német demokratikus állam, ő az egyetlen legitim képviselője, jogi képviselője a német népnek. Ugye ez az, amit később Hallstein doktrínának szoktak emlegetni, mert hogy az a konkretizálás, hogy aki az NDK-val szóba áll, és államközi kapcsolatot tart fenn az NDK-val, azzal mi nem fogunk szóba állni. Ez 61 után annyiban módosul, hogy akkor politikailag nem állunk szóba, de mivel ugye gazdaságilag erősek vagyunk, és nekik kelet-európaiaknak lehetnek érdekeik, próbáljuk meg akkor ezen keresztül. És így a 60-as évek közepére, egy 63-64 körül nagyon hamar, az NDK kivételével, persze ott nem, az más, de Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária fölállnak szépen a nyugat-német kereskedelmi képviseletek. Ilyeneket a kelet-európai államok is állítanak föl az NSZK-ban, amiben megvannak a remények, hogy a közeledésnek egyfajta eszközei lehetnek. Aztán a 60-as évek második felére kiderül, hogy ez nem így megy, tehát a keleti tábor, a Szovjetunió sokkal inkább hallgat mondjuk az NDK-ra, vagy a szovjet NDK érdekek sokkal inkább egybecsengenek, hogy először ott kell rendezni a dolgokat, és nem megy az, amire esetleg a nyugatnémetek számítottak, hogy ezeket a kisebb szatellit országokat közelebb csábíthatják magukhoz a gazdasági kapcsolatok útján. Úgyhogy ez a 70-es évek elejének egy nyugat-német szempontból nagyon fájdalmas időszaka jön, tehát amikor le kell ülni tárgyalni az NDK-val, a Szovjetunióval, Lengyelországgal, és elfogadni, hogy itt nem fog az a Németország visszatérni a porondra, amelyik a II. Világháború előtt létezett, földrajzilag sem, úgynevezett Oder-Neisse határ elismerése, elfogadni, hogy belátható ideig marad a két német állam, stb. Stb. Viszont ez a nagyon érdemi engedmény a korábbi politikai állásponthoz képest, ez lehetővé tette a párbeszédet a Vasfüggönyön túl, Vasfüggönyön átmenően, átívelően is, és lehetővé tette a kapcsolatok normalizálását a kelet-európai országokkal.
Igen, és egyébként a 60-as években azért nagyon bonyolult volt ugye a magyar-nyugat-német kapcsolat, de mégiscsak felmerült ugye a diplomáciai kapcsolatok felvételének a gondolata. De még ilyen korlátai voltak, de erről már picit azért volt szó, de akkor részletezzük egy kicsit. Tehát ez egy fontos lett volna, de nem tudott megvalósulni. És egyáltalán mikortól beszéltünk már magyar-nyugat-német államközi kapcsolatokról?
Most én még röviden visszatérném, én úgy gondolom a 60-as évek elején, hát 63-tól ez a külkereskedelmi kirendeltségek, ez tényleg szinte minden a kelet-európai országban lettek, de szerintem itt kevésbé a politika van a háttérben, hanem a német gazdaságnak az érdeke. A politika szerintem csak 66-tól kezd lényegesen változni, és 67-kor jön ez az első kísérlet, hogy próbálunk diplomáciai kapcsolatokat felvenni. Nem sikerült, azt mindenki tudja. Egyrészt, mert a románok gyorsabbak voltak, és másrészt ez a román lépés az nagyon erős ellenállást váltott ki a keleti tömbön belül, illetve főleg Moszkvában és Kelet-Berlinben. Úgy ők akkor teljesen leblokkolták ezt a kérdést, úgyhogy végeredményben Magyarország lett Bulgáriával együtt az utolsó ország, aki vett fel diplomáciai kapcsolatokat a Nyugat-Németországgal 73. decemberében. 66 és 73 közötti időszak az úgy érdekes, mert ott nagyon politikai sínen is már nagyon próbálkoztak egy kicsit közelebb jutni egymáshoz. Mondtam, hogy 66-ban a szociáldemokraták már benne voltak a kormányban, a Brandt külügyminiszter lett, és ő természetesen egy teljesen más keletpolitikát folytatott, mint Adenauer. Adenauernél nem is lehet igazán keleti politikáról beszélni, az inkább Moszkva politika. Úgy, igen. Ez 66-tól kezd változni, és hát akkor főleg 69-ben, amikor Brandt átvette a kormányt, akkor teljesen más feltételek voltak. És mint már mondtam, hogy mivel indultak 68-ban a magyar gazdasági reformok, Magyarországnak is teljesen más lett az érdeke a NSZK-val szemben, mint korábban.
A diplomáciai kapcsolatokhoz kicsit tennék egy kiegészítést, illetve azokra előkészületekhez. Lehet, hogy egy kicsit anekdotikus lesz, de azért érdekes szerintem. Kapcsolódom Andreashoz, ugye 1969-től a szociáldemokraták a nyugat-német kormányvezető ereje, és 1970-től már egy bizalmas csatorna kialakul a nyugat-német szociáldemokraták és az MSZMP, tehát a magyar kommunista vezetés között. Tudni érdemes, hogy 1972 nyarára éppen a keleti politika miatt a nyugat-német kormány helyzete politikailag eléggé megrendül, elúszik a parlamenti többség, előrehozott választásokat kell kiírni. Rohannak 72 nyarán Budapestre vezető nyugat-német szociáldemokraták, hogy a választási kampányban a magyarok legyenek szívesek már segítségükre lenni, és vegyék föl gyorsan a diplomáciai kapcsolatot, hogy egy külpolitikai sikert föl tudjanak mutatni, mert az nekik jó ugye a belpolitikailag a választásokon, ami 72 őszén következik. Mire a magyar tárgyalópartner, aki Komócsin Zoltán volt a Magyar Szocialista Munkáspárt külügyekért felelős KB titkára, közölte expressis verbis, hogy Magyarország lesz az utolsó olyan varsói szerződés tagállam, amely föl fogja venni az NSZK-val a diplomáciai kapcsolatot. Ez hivatalosan, tehát ezt is a memoárokból tudjuk, hogy ez elhangzott, iratokban nem írták le, de elég reálisan következik a forgatókönyvekből, amit már többször elhangzott, hogy intézzék el a problémáikat azokkal, akikkel komolyabbak a problémák. Tehát ha már megtárgyalták a lengyelekkel, a csehszlovákokkal, a keletnémetekkel, a szovjetekkel, na akkor jöhet be Magyarország a képbe. Tehát Magyarország ekkor, illetve a kádári vezetés viszolygott attól, hogy a német kérdésben bármilyen szempontból precedens legyen a magyar gyakorlatból. Tehát itt egy fékező tényező, nem azért, mert ne lettek volna érdekeltek a nyugat-német kapcsolatfelvételben, hanem éppen azért, hogy ne ránk lehessen hivatkozni, ne ránk kelljen hivatkozni. Mi mindig csak más után megyünk. És ezért tolódott 1973 végéig a kapcsolatfelvétel, nem azért, mert nálunk itt ilyen intenzív ellentétek lettek volna.
Viszont 73 után ez a kapcsolat, ami búvópataként így úgy azért valahogy az meggyorsul egy kicsit?
Hát ehhez is idő kellett. Uh-huh. Nyilván ez mai szemmel nézve ez viszonylag kevés, de azért beletelt egy pár évbe. A legfelsőbb szinten először a 75 nyári Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezleten találkozik a két állam vezetője. És akkor már megvan, hogy hát Kádár János jöjjön látogatóba az NSZK-ba. Tehát a meghívás elhangzik. Megint Magyarország lép a fékre. Nem, tehát először menjen valaki más, aki nem a Szovjetunió, menjen valaki, aki egy másik kelet-európai pártnak a vezetője. Most zárójel Todor Zsivkov ment már, de mint a bolgár államtanács elnöke, tehát volt egy ilyen közjogi trükközés, de azt mondták, hogy hát ne ez legyen a precedens, ne ez után jöjjünk mi, hanem tényleg valaki olyan látogasson Bonnba, akinek komolyabb gondjai vannak az NSZK-val. És amikor 1976 koran nyarán Edward Gierek, a lengyel pártvezető ellátogat Németországba, és egyébként körbeordozzák mind a véres kardot, tehát ugye mint sziléziai bányászt elviszik a Ruhrvidékre, stb. Mindenki fotózkodik vele, politikusok, ugye ez a szénporos, nem tudom mi, védősisakos öltözékben, mert hogy 76-ban ugye Németországban megint választások jönnek, és jól jönnek a külpolitikai sikerek a kormányzatnak. Tehát miután ez lemegy, akkor jöhet szóba az, hogy akkor a magyarok is a gázpedálra lépjenek, és ezért csak idézőjelben, csak 1977-ben kerül sor Kádár János Bodni látogatására.
73 után egy nagyon intenzív látogatási diplomácia kezdődött Magyarország és Nyugat-Németország között. Hát jöttek most először a külügyminiszterek, és akkor rengeteg miniszter látogatás van oda-vissza. Későn jött a Kádár látogatás Bonnban, de ennek ez egy érdekes történet egyébként, mert eredetileg úgy tervezték, hogy jöjjön a Kádár 76-ban. 75 augusztusáig a lengyel-nyugat-német viszony elég bonyolult volt, és a Helsinki értekezleten volt egy áttörés. Akkor a Schmidt és a Gierek nagyon sok megállapodást tervezett, ami sikerült is keresztül vinni. Itt erről volt szó, hogy legyen hitel Lengyelországnak, és a lengyelek kiengednek egy bizonyos szám németeket Lengyelországból. A lényeg, hogy 75 augusztus 1-én, 2-án teljesen változott hirtelen ez a magyar, ez a lengyel-nyugat-német kapcsolat, és ezután előre hozták a gyereklátogatást, és hátrafelé nyomták a Kádár látogatást Bonnban.
Nagyon az időnk végén járunk, úgyhogy szerintem egy utolsó témával zárjuk is le a beszélgetésünket. Kicsit ugorjunk a 80-as évekre, és valahogy térjünk rá egy kicsit a Magyarország és a német egységnek a kapcsolatára. És hogy egyáltalán a német egység az miért jelentett kihívást Magyarország számára 1989-90-ben? És miként alakultak ugye a német-magyar kapcsolatok az egyesülés után? Ez nagyon izgalmas téma.
Közismert, hogy a Magyarország kiverte az első követ a berlini falból. Az is közismert, hogy egyesülési a folyamatra Magyarországnak semmi befolyása nem volt. Hát itt még a lengyeleknek is több befolyása volt, illetve az egy a nagy négy hatalom szerepeltek ebben a kérdésben. De miért volt ez kihívás? Hát itt szeretnék két dologra figyelmeztetni. Itt egy teljes átalakulás történt. Két feladat lett. Egyrészt a nyugat-németországi résszel kellett még jobban erősíteni a kapcsolatokat, és a kelet-német részből kellett próbálni minél többet átmenteni a közös Németországba. Elvileg itt négy nagy kihívásról van szó. Az egyik, keletkezik egy teljesen új politikai garnitúra a kelet-Németországban, és alakultak új tartományok. És itt új személyi és intézményi kapcsolatokat kellett felépíteni Magyarországnak. Ez egy, hát nem is olyan egyszerű dolog volt, mert a régi barátok eltűntek, és egy teljesen új gárda jött. Illetve ez a gárda részben Nyugat-Németországból jött át Kelet-Németországba. Akkor szerintem a legnagyobb probléma voltak a gazdasági kihívások. Itt például erről volt szó, hogy hogyan lehetett ezeket a gazdasági kapcsolatok a volt NDK és Magyarország között fenntartani. Főleg a pénzügyi unió után. Akkor milyen vállalatokkal lehet majd tovább kereskedni? Mi legyen a munkaerő a kontingensekkel? Milyen kereskedelmi akadályok lesznek, ha ez a volt NDK-s terület bekerül a nyugat-európai gazdasági közösségbe? Akkor pénzügyi kihívás is volt. Hát most Németországnak rengeteg pénz kell az egyesítéshez. Lesz-e még hitel Magyarországnak? Lesz valamiféle pénzügyi segítség? Negyedik pont, hogy a kulturális kapcsolatok. Ott is az a kérdés, hogy mi legyen. Hát volt rengeteg a német tanár az NDK-ból itt Magyarországon. Velük mi legyen? Volt néhány magyar tanár is az NDK-ban, úgy fordítva is működött a dolog. Mi legyen ezekkel? Mi legyen az egyetemi ösztöndiakkal? Mi lesz a szakmunkás képzéssel, mert sok magyar ment az NDK-ba? Illetve mi legyen a kulturális központtal? Az a kelet-berlini Magyarok háza szerintem a neve volt annak idején. Ezek mind kérdések voltak, amire valami választ kellett találni, és hát ez egész nagy kihívás volt. Magyarországnak az volt az előnye, hogy volt ez a szeptemberi határnyitás, úgyhogy a német politikában és a német nyilvánosságban egészen jó kártyai voltak a magyaroknak. Úgyhogy utána a Kohl kormány is nagyon közismert, nagyon magyarországbaráti volt, és jött egy sor segítség is a Németországból, ennek ellenére, hogy a németek akkor tényleg küzdködtek ezzel a egyesítéssel. Most például megmaradt ez a Magyar Kultúraháza Kelet-Berlinben, a német tanárok is egy része megmaradt. Akkor például a kereskedelemben, a Nyugat-Németországban átvállalta 91. december 31-ig ezeket a kereskedelmi szerződéseket. Úgyhogy ne legyen pénzügyi probléma ebből. Nagyon röviden, én 90-ben kerültem ide, 91-2, hát 91-ben még mindig ilyen NDK-s söröket lehetett kapni itt Budapesten. Hát gondoltam, de ez hogy lehet? Hát ez ezzel függ össze, hogy ezek a kereskedelmi szerződések megmaradtak 91 végéig.
Vagy addig nem tudták eladni a készletet.
Ja, hát néha furcsa volt az íze, igen. De például ilyen szakmunkás és menedzser képzést az Egyesült Németország is vállalta, és például, az szinte senki nem tudja, de a magyar önkormányzati rendszer is nagy német segítséggel lett átalakítva egy demokratikus önkormányzati rendszerre. Gábor. Biztos lenne még több, de lehet, hogy Gábor tudja.
Ja, én egy kicsit vissza szerettem volna az időben kanyarodni, tehát azt egy picit átugrottuk a 80-as évek végét, vagy második felét, tehát ami ezt közvetlenül megelőzte. Én azt hiszem, hogy az akkori a hatalomba belenövekvő fiatal reformkommunista, technokrata, törtvonal kérdőjel, kötőjel, nem tudom, új nemzedék, nagyon erősen az NSZK-ra fókuszált gazdasági kapcsolatok, politikai kapcsolatok terén. Tehát, hogy gondolhatták, hogyha nyugati oldalról, Európa nyugati oldaláról valakinek lehet érdeke itt, vagy akihez lehet fordulni, támaszkodni, az az NSZK. És a 80-as évek végére, ez, amikor látszott, hogy ez az NDK-val szembeni kapcsolatokban nagy ellenérzést vált ki, akkor meg már nem lehetett visszakozni. Nem is akartak feltehetően, mert az NDK-ból nem látszott semmi, ami előnyös lehet a magyaroknak, hogyha ezt a kapcsolatot intenzíven fenntartják. Tehát minden, egyrészt az itthoni beinduló demokratizálás és a folyamatosan romló gazdasági helyzet is egyre inkább abba az irányba hatott, hogy itt az NSZK felé kell fordulni, és az NSZK-tól lehet várni valamilyen közreműködést ennek a gyógyírjában. Tehát azt talán kevesen tudják, hogy még 89-ben, mikor még az a szó, hogy privatizáció az nagyon a gyerekcipőben járt, de az első 50 vállalat, amit a magyar kormány úgy gondolt, hogy külföldiek számára meg akarna nyitni, nagyvállalatokról beszélünk, az 50-es listával Beck Tamás kereskedelmi miniszter az NSZK-ba látogat. Nem Nagy-Britanniában, nem Franciaországban, nem Ausztriában, nem az Egyesült Államokban, de a nyugat-német tőkétől várták azt az injekciót, ami ezeket meggyógyítaná, pályára állítaná, stb. Aztán hát nyilván ezen ugye átment utána a történelem. De ennek volt az a lecsapódása is, hogy most itt kicsi egyéni morfondírozásba csapjak át, hogy ugye akkori bonni nagykövetünk, Horváth István, egy külkereskedelmi hátterű valaki volt, aki tökéletesen ezen a vonalon mozgott, és ennek én azt a kicsit negatív lecsapódását látom, hogy ő nagyon aktív memoáríró lett a rendszerváltás után, és a probléma az, hogy ugye minden memoáriában egy kicsit nagyobb az ő szerepe a magyar-német kapcsolatokban, illetve a német egység alakulásában, úgyhogy ez szerintem a szakmában egy kicsit kritikát élesztett ezekkel a jelenségekkel szemben, de hát itt vannak a kihívások, meg lehet majd oldani a jövő történészeinek.
A Horváth Istvánnak a szerepe nagyon fontos volt. Nem csak a memoárból kiderül, hát ez világos, nem, dokumentumokból is. Láttam, hogy nagyon kemény, nagyon intenzíven lobbizott a magyar nyugat-német kapcsolatukra, és nagyon élesen látta a dolgokat. Azt is meg kell mondani. Ő már 89. novemberében mondta, hogy ez a német egység olyan gyorsan fog jönni. Azért is, mert ez a maradék NDK az olyan gyorsan össze fog omlani, és olyan erős lesz az NDK lakosságának a vágya, hogy legyen német már, nyugat-német márka, és legyen egyesítés, és teljesen igaza is volt, hogy ez sokkal gyorsabban bekövetkezett ez az egyesítés, mint szinte mindenki más gondolta 89 végén.
Bizonyosan a hallgatók számára is feltűnt, hogy a beszélgetésünk során leginkább a magyar-nyugat-német kapcsolatokról beszéltünk, és itt szerintem egyáltalán nem elhanyagolható az a kérdés, hogy miért nem kutatott Magyarország és az NDK kapcsolatrendszere az állambiztonsági dimenziót leszámítva.
Jó kérdés, hogy miért nem kutatott, igen. Hát, történészek úgy látszik nem érezték még úgy feladatuknak, hogy feltárják. Valóban én azt veszem észre, hogy a szakmában uralkodik ez a dolog, de nem csak az NDK-val. Tehát a magyar-lengyel viszonylatban is talán az ellenzéki szervezetek kapcsolatai jobban kutatottak, mint a hivatalosak. Uh-huh. Magyar-csehszlovák vagy magyar-bolgár kapcsolatok sem annyira. Tehát úgy látszik, hogy uralkodik az a szemlélet a szakmában, hogy ezek ritualizált hivatalos kapcsolatok voltak, és mivel minden a Szovjetunióban dőlt el, ami itt a keleti tömb országait érintette, ezért ezeket a bilaterális dolgokat nem annyira érdemes feszegetni. Nem a radikális rendszerkritikáról híres, bár azért mégis a 80-as években a rádiókabaréban is elhangzott, hogy hol találkozik egymással a legsűrűbben a magyar és a csehszlovák külkereskedelmi miniszter. Hát persze Moszkvában, tehát nem egymás fővárosaiban. Ez a szemlélet még szerintem visszaköszön a...
Mondjuk én is nagyon csodálkoztam, hogy a magyar-nyugat-német kapcsolatok nem nagyon dolgozták fel. És egyébként nem tudom, jó, a német történészeknél az a gond, hogy nem tudnak magyarul általában. És a magyar nyelv az egy, hát egy bizonyos akadály, az kétségtelen. Csak csodálkoztam, hogy a magyarok nem kezdték a nyugat-német-magyar kapcsolatokkal foglalkozni, mert hát még mindig sok ember van, aki nagyon jól tud németül. És a másik az, hogy a forráshelyzet szerintem kiváló, mind Németországban, mind Magyarországon. Most nálunk az intézetben indult egy ilyen hullám, hogy fel kell dolgozni a Magyarországnak a külkapcsolatai. Most magyar-kínai kapcsolat is van, magyar-lengyel egyik kollégám nagyon csinálja, de itt még nagyon nagy aszimmetriák vannak, úgyhogy mint az NDK. Hát az NDK-val kapcsolatban én még nem láttam egy komolyabb könyvet.
Esetleg társadalomtörténészeknek kiállnak a vendégmunkás jelenség kutatásának, de ott sem vettem észre érdemi nagy szakmai jelenség.
Mondjuk gazdaságtörténete is érdekes lenne megnézni, mert mégis elég komoly volt a két ország közötti gazdasági kapcsolatok. Erről sincs semmi, bár szerintem a dokumentumok kilométerszámban meg lennének.
Hát akkor talán most a podcastunkkal felhívtuk a figyelmet arra, hogy itt ilyen hiánypótlásra van lehetőség, és valaki feldolgozhatja ezt a témát. Gábor, nem tudom te, hogy megy bele, de szerintem nagyon izgalmas utazásra indultunk
nagyon
jó témával, volt, a magyar-német kapcsolatokkal.
Hogy elfogadtátok a meghívásunkat, kedves Andreas és Gábor. Kifejezetten izgalmas volt, legszívesebben folytatnánk, de az időnk lejárt. Tehát szeretnék megköszönni.
Lehet, hogy majd lesz egy második forduló ennek a beszélgetésnek.
Igen. És köszönjük szépen a hallgatóinknak is a figyelmet.
Hát nem maradt más hátra, mint hogy ismételten felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a podcast@snap.hu e-mail címünkre lehet írni észrevételeket, kérdéseket a magyar-német kapcsolatokra vonatkozóan. Megköszönjük Andreasnak, illetve Gábornak a megtisztelő beszélgetést, ahogy elfogadták a meghívásunkat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Szépen.